Kossuth Rádió Karcagon FM 97,9. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió, az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. És ma esti vendégem pedig Galambos István, aki szintén a Nemzeti Emlékezet Bizottságától jött. Egészen pontosan ő is az egyik tudományos munkatárs, kollégák vagyunk.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Már régóta tervezzük azt, hogy beszélgetünk egy kicsit átfogóbb módon a hazai történet tudomány állásáról, és ugye azt se hallgassuk el, hogy azért te bábáskodtál egy komoly kezdeményezés fölött, aminek egészen pontosan a neve Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány. Te vagy ennek a vezetője, ugye?
Én az alapítója vagyok magának az alapítványnak, de ez előtt szervezetekkel terhes, tehát előtte volt egy egyesületi forma, és még előtte egy másik egyesület, mind a háromnak Tite volt a neve, az alapelvünk az volt, hogy gyakorlatilag történelmi ismeretterjesztésre fókuszáljunk. Az első egyesületi forma az ilyen 2009 körül szűnt meg, majd 2011 után kicsit fókuszt is váltva a tudományos kutatás, tudományos közlés irányába fordulva, arra nagyobb hangsúlyt helyezve alakultunk újra. Az egyesületi formát viszont úgy gondoltuk, hogy alapítványi formára cseréli, mert nagyon nehéz az egyesületben a döntéshozatal ilyen forrás hiányos szervezeteknél, ugye legalább 10 tagnak aktívan részt kéne vennie mindig a munkában. Ezen időszak alatt több mint 13 kötetet jelentettünk meg, majdnem ugyanennyi konferencia fűződik a társulatunk nevéhez. A legkülönbözőbb témákban, tehát hunoka történelemben például, törtelkösségben, vagy a Fürdővárosok konferencia Kunszent Miklóson, az is egy kiváló, azt a Magyar Földrajzi Társasággal együtt szerveztük. Például adótörténeti konferencia és kötet is készült.
Hiszen te gazdaságtörténettel is foglalkoztál, ezért
igen, igazából az egyik alapelvünk az volt, hogy lehetőséget adjunk ilyen friss kutatásoknak megjelenésére olyan helyszíneken is, amik nem szokványosak. Tehát nem Budapesten, a fővárosban, vagy valamelyik nagy egyetemi központban kizárólag. Voltunk ilyen helyen is, például a keresztényüldözésről szóló konferenciánk, amelyet a Pécsi Tudományegyetemmel közösen szerveztünk, az Pécset volt, tehát ilyen konferencia is volt, de az volt az egyik alapelvünk, hogy olyan helyszíneket is meglátogassunk, ahol a szélesebb közönség is részt tud venni egy-egy ilyen tudományos esemény, ami nekik ismeretterjesztő. Például Törtelen a mindegyik rendezvényünk a Steltházas volt.
Gratulálok ezután is.
De más helyszíneken is nagyon sok érdeklődő jelentkezett. Így sikerült ötvözni a konferenciát egyfajta ismeretterjesztő délutánnal.
Tulajdonképpen egyfajta küldetéstudattal átkatva teszitek akkor mindezt. Úgy gondolod, akkor a leghasznosabb, illetve a legcélvezetőbb módja az ismeretterjesztésnek, hogyha a konferenciákat, illetve különböző tanulmányi köteteket, vagy ismeretterjesztő köteteket adtuk ki a kezetekből?
Ez egyik módja. A számos előadás tartottunk van személyesen is. Nagyon neves professzorokkal is dolgoztunk együtt, illetve nagyon neves kutatókkal, akik az első előadásunkat például M. Kis Sándor professzor és Kállár Frigyes tartották Békésen, tehát...
Viszont nagy nevek a szakmában.
Igen. Mi úgymond motorja, szervezői voltunk elsősorban a dolgoknak, és lehetőséget adtunk együtt a fiatal kutatóknak, hogy megmutassák a kutatásaikat, de együtt publikálhattak, illetve konferenciákon szerepelhettek neves előadókkal.
Ha megnézzük ezt az új kötetet, amit most adtatok ki tavaly év vége felé, ugye 2025-ben, Sorsok és folyamatok a címe a kötetnek, ott is nagyobbnál nagyobb nevek vannak a lektorok között, illetve talán megemlíthetjük a három szerkesztő nevét is, aki rajtad kívül még ketten közreműködtek a kötet tető aláhozásában.
Igen, tehát a másik két szerkesztő, Marsar Adrián és Albert Zoltán Máté, ők a alapítványban is fontos szerepet töltöttek be, természetesen az elnökkel, Virt Gáborral együtt, ugyanak, aki egyébként az egyik tanulmánynak is a szerzője. Ez egy elsősorban doktorandusz kötet, és azért lett ilyen vegyes tematikailag, mert régmúltra visszatekint maga a kötet, ez a tudományos életben nem teljesen szokatlan, hogy néhány évet kell várni a megjelenésre.
Igen, sajnos. Szinte menetrend szerint ez a
Ez a kötet is így járt, hogy volt egy konferencia, egy doktorandusz konferencia, még a Covid-hoz kapcsolódóan, amikor nagyon nehéz volt publikálni, előadni a doktoranduszoknak, és Fodor Krisztina Dórának volt az a ötlete, gyakorlatilag adjunk ki egy ilyen kötetet, készítsünk konferenciát.
Magam részre egyébként nagyon pártolom és szeretem azokat a köteteket, ami nem egy adott tematika köré csoportosul, hanem egy vegyes felvágott, pont egy, mint egy svéd asztalszerve, ami ki válogathat az ízlésének és érdeklődésének megfelelően.
Ellentétben más köteteinkkel, ahol bizonyos tematikai vonal azért volt, például a Fürdővárosok konferencia köteteknél, ott ugye ókortól napjainkig időben volt vegyes, de a fókusz az egyértelmű volt, és a tematika egyértelmű volt, vagy az adótörténeti kötetünk szintén ilyen, tehát hogy az akvinkumi adóbélyegzőtől kezdve gyakorlatilag a kora újkori redemptusoknak az adózásáig sok területet érintett az a kötet. Ez most tényleg tematikailag is vegyes felvágott, ugyanakkor nagyon sokat vártunk bizonyos tanulmányokra, mai napig nem jöttek meg, pedig...
Ez sem teljesen idegen a tudományos életben.
Tehát, hogy ezek az okok is közre játszottak ilyen későn látott napvilágot, de mindemellett egyébként szerintem nagyon érdekes írások is találhatók ebben a kötetben. Csak néhányat emeljek ki. Persze. A szokványos történeti munkák közül nekem, ugye, mint egyik szerkesztőnek kicsit elfogult vagyok a téma iránt is. Cservenka Ferdinánd tanulmánya volt az egyik legmegkapóbb. A szlovák gyors alakulatok fegyvertípusai a keleti fronton 1941-ben. Ez egy olyan téma, amiről mi nagyon keveset hallunk a hazai nyilvánosságban, történettudományban. Korábbi cikkei is Ferdinánd nagyon jók, de nagyon-nagyon fontos, hogy ez a terület is megjelenhetett. De például Perek Patrícia, aki egyébként a rádióhoz is kötődik, a Péceli csoda, egy apró község felemelkedése című tanulmányát is mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe, de hogyha egy kicsit kitekintünk a szigorúan vett történettudományi tematikából, például Virt Gábornak a közlekedési infrastruktúra hatása a Velencei tó településének történetére, ez pedig egy ilyen átfogóbb, áttekintő munka, amelynek akár még a mai napra nézve
haszna is lehet,
gyakorlati haszna is lehet. Ez az utolsó kötetünk, a legutóbbi kötetünk. Igazából a szerkesztői munka most már így befejeződött, megjelent. Ilyenkor egy szerkesztő mindig örül, hogy most már túl van rajta, és igyekszik nem arra gondolni, hogy hány szerkesztési és lisztikai stb. Hibát hagyott benne a szövegben.
Szokták mondani, hogy könyv nincs hiba nélkül, én ezt alá is írom, de elnézve a könyveteket, itt azért nagyon közel áll a tökéletesez, úgyhogy
köszönjük szépen.
Itt említetted a Velencei tó és a turizmus kapcsolatát, illetve a közlekedési infrastruktúra kapcsolatát. Azért, ha jól tudom, te foglalkoztál mélyebben is turizmus történettel, turizmus kutatással. Ebbe avasd be bennünket egy kicsit, légy szíves, közelebbről.
Törzsök András barátommal, aki keszthelyi születésű, belevágtunk egy ilyen keszthelyi turizmus történetek kutatásban. Most már mondhatom, hogy évtizedekkel ezelőtt. Számos tanulmányt és kutatást folytattunk együtt ebben a témában, és akkor persze kibővítettük a tematikát már az egész Balatonra, a forgalmi adatokat vizsgáltunk, és olyan kérdések merültek fel, amelyekre a számomra elég meglepő válaszok is születtek a kutatások során. Például az, hogy a Kádár rendszernek elhatározta a nemzetközi turizmusba való ismételt bekapcsolódását az országnak, akkor ugyanazokkal a problémákkal kellett szembenéznie, mint a Trianon utáni Magyarországnak.
Na, ez hogy lehetséges?
Trianon utáni Magyarország elvesztette a területeinek jelentős részét és a fürdőinek az összességét. Tehát azok a hagyományos fürdővárosok, amely hova a magyarok királyság területén belül eljártak, azok egész egyszerűen nem voltak elérhetőek.
Tehát például Harkány, vagy Gunaras, vagy Zalakos,
ezek később futottak
akkor
fel.
Akkor nem léteztek. Aha, majd legalábbis nem volt.
Nem voltak annyira kiépültek, amelyik létezett az sem. Tehát például 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta rendhagyó módon, mert már 19. században arra panaszkodnak a keszthelyiek, hogy Siófoknak sokkal több a vendége. Csak egész egyszerűen, amikor tömegesen kellett nyaraltatni, tömegesen akartak volna kikapcsolni az emberek 1920-ban, infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb, tehát ott tudtak igazából nagyobb tömeget elszállásolni. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás bevezetése, illetve a kempingturizmusnak a bevezetése. Két világháború között szépen fejlődött, épült ki turizmus, és egy országos hálózatot hoztak létre idegenforgalmi hivatalokkal és egy központi idegenforgalmi irányítással, de elég szabad teret adva gyakorlatilag a helyi kezdeményezéseknek és a helyi magisztrátusoknak. De 45 után úgy döntött az új éra, hogy kizárólag a szociálturizmust erőlteti. Az az ága a turizmusnak, ahol a ilyen munkás nyaraltatás, hogy a két világháború között mondták, államilag szervezett utak, helyek, és kikapcsolódtunk a nemzetközi turizmusból gyakorlatilag. Forgalmi adatok olyan visszaesést mutatnak, mint hogyha szinte teljesen beszüntettük volna.
Ez leginkább a Rákosi rendszerre.
Ez leginkább, igen, mert az egész turizmust egy ilyen burzsoá gazdasági ágazatnak tekintették. Most egyébként a Lehár Gézának van erről egy kiváló
munkája. Ő volt bent itt a stúdióban, is beszélgettünk erről. Ami nagyon érdekes, hogy a munkásoknak az üdültetése, ezt is egy picit próbáljuk rendbe tenni. A 20-as, 30-as években egyáltalán nem volt megoldott, vagy például egy Westman Frédje vitte az alkalmazottait? Vagy volt erre lehetőség?
A munkás nyaraltatás központi program volt. Elsősorban a 30-as évektől lett ennek nagy volumene. A 1930-as, 40-es években jelennek meg erről a szakirodalomban komolyabb írások, cikkek. Akkor válasz szervezetté. Ugye eleve akkora épül ki a hármas hálózat a szállás tekintetében, tehát a fizető vendéglátás rendszere, kempingek addigra állnak föl rendesen, illetve két világháború között kiépült egy csomó panzió. Főleg az olyan városos településeken, mint az általam leginkább kutatott Keszhely, rengeteg panzió létesült. Na most ezeket 45 után részben államosítják, és amikor úgy dönt az állam, hogy visszakapcsoljuk a nemzetközi turizmusba, részben bolgár példákra, részben más példákra is tekintve, mert ugye valuta szerző képessége a turizmusnak az egyik a legjobb, meg a fizetési mérleget így lehetne javítani. 1963-ban megszűnik a vízumkényszer Csehszlovákiával, aztán később más országokkal, és így módon a nemzetközi turizmus mellett döntenek ugye 55-56 után. Az 55-ös év még nem hoz nagy változásokat, de 58-ban 10 kísérleti kempinget hoznak létre, tehát ugyanazt a kihívást tapasztalja meg a turizmus irányítás 58-ban, mint gyakorlatilag 1920-ban az akkori szakemberek. Nem volt szálláskapacitás. Ezért ismét bevezetik a fizető vendéglátást és a kempingturizmust. És a 10 ilyen kempinget számos más kemping követi. Kezdtek újítani, épülni a szállodák is, de az a folyamatos fejlődés, hogyha megmaradt volna ugye a 50-es években, ami 45 előtt volt a panziókkal, stb. Szerves fejlődés volt is üzleti alapú, elég szép eredményeket hozott volna a turizmus expanziójának időpontjában, és 45 után Nyugat-Európában a turizmusnak egyfajta ilyen nagy fellendülő időszaka van, de tapasztalható ez egyébként még a 58 után, amikor elkezdünk visszakapcsolódni a nemzetközi turizmusba, utána a 60-as, 70-es években Magyarországon is elég szép eredményeket és szép valuta bevételeket generál. Elsősorban szocialista relációban volt igazából jelentős, de hogyha arra gondolunk, hogy találkozóhely lett a Balaton az NDK és NSK polgárai számára, akkor ennek politikai jelentőség is van a gazdaság. Kívül.
A szakszervezetek országos tanácsa a SZOT, röviden a SZOT által tulajdonképpen leuralt, talán ez a legjobb kifejezés nyári üdültetés, balatonmenti üdültetésről is, mert azért a Kádár nosztalgiának talán még ez is a része, hogy hát mi minden második évben lejuthattunk a Balatonra, ott voltunk a munkásüdülőben, egy hetet, 10 napot el tudtunk ott tölteni, olcsó volt a lángos, olcsó volt a sör, és közben meg nem volt ennyire fenékig tejfe, akárhogy is nézzük, mert a mai szolgáltatások színvonalát, hogyha összevetjük az akkorival, azért az égés volt. De nem tudom, hogy te ezt hogy lát.
Én azt úgy látom, hogy vitathatatlan eredménye volt a szociálturizmus beindulásának, ami, hangsúlyozom, nem Kádár alatt kezdődött, vagy nem Rákos alatt kezdődött, hanem még a két világháború közötti időszakban kezdődik a munkás nyaraltatás. Igen. Tehát ez a szociálturizmus jellegű üdültetés inkább a szervezettsége, mint minden a Rákosi korszaktól kezdve minden államilag, központilag szervezett irányított. Ez is ezzel vált, és a szakszervezetek lett a legfőbb feladata, ezzel foglalkozzanak. Nehogy már véletlenül munkás érdekképviselettel, a munkabérekkel, munkaidővel, a normákkal, a egyebekkel foglalkozva, inkább foglalkozzanak akkor a munkás nyaraltatás kérdéseivel. Ráadásul ezt erősítették az nemzetközi együttműködések. Ezeknek egyébként akár a mai napig is lehetne terepe, vagy szerepe a turizmusban. Például Csehszlovákiával olyan egyezményeket kötöttek, hogy az ottani munkások nyaralhattak a Balatonnál, a magyarok pedig elmehettek az akkori Csehszlovákia területére síelni, vagy ottani üdülőkbe. 1963-tól a vízumkényszer feloldása óta, 65-ben már arra panaszkodott a politikai bizottság előtt Kádár János, hogy ha uniót csinálnánk Csehszlovákia és Magyarország között, akkor sem lehetne nagyobb a forgalom. És azt mondta, hogy ez nem jó. Ugye állambiztonsági szempontból nehéz ellenőrizni, hogyha nagy tömeges a mozgás.
Az biztos, bárha valakikbe talán csehszlovákiaiakban meg lehetett bízni, bár nyilván ott meg volt egy csomó kisebbségben lévő magyar, a felvidéki magyarság is ezáltal gondolom tudott jönni, ugye?
Így van, Bársony Oszkár 1933-ban, ő volt a MÁV vezérigazgatója, arról beszél, arról ír, hogy a magyarországi turizmusnak az arany tartaléka bizony a külhoni magyarság, mert ők mindenképpen fel akarják keresni az anyaországot, akár többször is, több időre.
Két történész beszélget ugyan, de a jelenkorról is érdemes lenne, úton útfélen vissza, szinte rondószerűen visszajön az a felvetés, hogy sokkal több termálfürdő kéne Magyarországon, Magyarország geotermikus nagyhatalom, miközben például legutóbb egy érdi lakossági fórumon vetődött fel, hogy egy 70 000-es városnak nincs termálfürdő, miközben tudják, hogy van termálforrásuk. Miben látod a megoldást? Lehet ezt, nyilván nem a végtelenség, de lehet szaporítani volna arra lehetőség, és igény és kereslet, akár nemzetközi szinten is, mert hiszen ugyanez nem mondható el mondjuk a szomszédos Szlovákiáról vagy Csehországról, és a távolabbi Csehországról, hogy ilyen gazdag lenne a termálfürdőben.
Potenciál még van, ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy gazdasági szempontok is figyelembe kell venni. Jó néhány településnek az identitásához tartozik hozzá, hogy fürdővel rendelkezik, például a Pétfürdőnek a nevébe is benne van a fürdő. Ugyanakkor az, hogy gazdaságosan megvalósítható-e és üzemeltethető-e egy-egy fürdő, ezt olyan szempont a gazdaságosság, amit nem lehet megkerülni.
Biztos.
Tehát, hogyha csak presztízsből hozzák létre, és mondjuk a környéken már van jó minőségű termálfürdő, és nem él meg, akkor bizony ez egy-egy településnek, vagy az üzemeltetőknek hatalmas gazdasági veszteséget tud okozni. Tehát minden ilyen beruházást alaposan át kell gondolni, gazdasági szempontból is. Önmagában a termálvíz az nem jelenti azt, hogy azt hatékonyan, gazdaságosan, olcsón fel lehet használni, illetve az, hogy fizetőképes kereslet is lenne rá. Van, ahol nagyon jó példa, akár az ország határon átjöve is igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat. Ehhez szakemberek harmadája kell, hogy megállapítsa, hogy hol, mikor, hogyan éri meg. Hévízfürdő például a Festecsicsek tulajdonában lévő kis fürdőből lett az ország talán legjelentősebb hévíz fürdőjévé. Ha ezt a példát nézzük, akkor itt találkozott a gazdaságosság, az infrastruktúra megléte, és az igény, és a fizetőképes kereslet.
Tehát akkor kell hozzá szakértelm, kell hozzá egy kis szerencse, és egy jól átgondolt befektetői.
Igen, például hévíz kiemelkedő orvosi kezeléseket nyújt. De számos ilyen fürdőnk van egyébként, ahol a gyógyhatás mellett van orvosi segédlet is.
Hát reménykedjünk abban, hogy Magyarország még nagyobb fürdőhatalom lesz a későbbiekben. Kicsit elkalandoztunk, de nyilvánvalóan a kötetek kapcsán tettük mindezt. A mai vendégem Galambos István volt, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos munkatársa, illetve a TITE alapítója, műsorban is elhangzó kötet egyik szerkesztője. És pontosan a Sorsok és folyamatok című kötetről beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket az este mai házigazdája, Csatári Bence, a Nemzeti Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok, most pedig a Nagyok című portréműsor következik itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.